Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Wittner Mária politikussal, 1956-os szabadságharcossal, Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Wittner Máriát, és arra kérem, hogy beszélgessünk egy kicsit önről, igencsak küzdelmes életéről. Hogyan indult az élete, milyen családba született?
Hát a családomat nagyon nem ismertem későbbiek folyamán, de én mindig azt hittem, hogy teljesen árva gyermek vagyok. És a karmelitáknál voltam 2 éves koromtól, a Maglódi úton először, utána lekerültem Gyömörére, mert egy házas pár alapítványilag a karmelitákra hagyományozta a vagyonát, Friedrich házas pár. Tulajdonképpen itt az egyetlen cél az volt, hogy félárva árva gyerekeket neveljenek, és így nevelkedtem én Gyömörén, és ez 13 éves koromig itt voltam, és 50-be államosították.
Milyen útra valót kapott a karmelitáknál?
Hát ott azért nagyon jó kis csomagot kaptunk útra valóként. Talán annak köszönhetem, hogy ennyire nyitott vagyok azért az emberek felé is, és akár a politikába is, úgyhogy én nem igazán vallottam soha magam politikusnak, mert én mindig azt mondtam, hogy a diplomácia magas iskolája az a finom hazugságokra épül. Ez nekem nem megy, mert én szerettem mindig egyenesbe megmondani a véleményemet, és gyerekkoromban azt tanultuk, hogy hazudni bűn. Ezt ugye tudjuk jól, és ebben nevelkedtünk. Most egy 13 éves gyereklánynak azért már vannak kiforrott gondolatai, elképzelései. Tehát én az unokámnál vettem észre, hogy 2-3 éves korában is, hogy mennyire védte az akaratát, és akkor azt mondtam, hogy ha ezt a dacosságot kinevelik belőle, akkor sunyi gyerek válik a gyerekből. Tehát én nekem tetszenek azok az emberek, akik egyszerűen megmondják a véleményüket, de szembe. Ezt a háta mögötti játékot, ezt nagyon nem szeretem, és ehhez nem is vagyok hozzászokva. Én megpróbáltam az egész életemet úgy élni, hogy az isteni szeretet. Istennek egyetlen parancsolata van, a szeretet parancsa, hiszen ki mondja azt is, hogy szeresd vele barátodat, mint te magadat. És ez a legfőbb parancsa a jó Istennek. És ha szeretettel él, ha elfogadja az Isten önmagára nézve a jézusi szeretet parancsát, akkor már nincs szükség a többi 10 parancsolatnak a betartására, mert a jézusi szeretet parancsa nem engedi, hogy további súlyos bűnöket kövessen el.
Ezt a szeretet parancsát a saját életében hogyan tapasztalta meg?
Elég sokszor megtapasztalta az ember, bár akkor még nem figyelte ennyire tudatosan az ember, de az élete végén, vége felé, mert azért, hát ne tagadjuk, a vége felé járok, visszamegy azért gondolatba az ember az egész életén, és megtalálja azokat a stációkat, amikor azt mondja, hogy na itt.
Egy ilyen stációt mondana? Egy ilyen konkrét példát? Esemény.
Nagyon érdekes, hogy 56 tavaszán, amikor feljöttem Pestre, az igazgatóm adott egy papírt, hogy rokonaim, szüleim Pesten születtem, Pesten laknak, és hogy megkapjam a letelepedési engedélyt. Én elmentem, be akartam jelentkezni, de csak ideiglenes bejelentőt kaptam 3 hónapra. Most ideiglenes bejelentővel meg nem tudtam munkát vállalni, mert nem tudtam elhelyezkedni. Nem közvetítették ki az embert. Anyám viszont nem fogadott oda. Így aztán albérletbe kellett mennem. Hogy valamiből mégis megéljen az ember, hát alkalmi munkát vállalt. Mosni, takarítani, télen havatányni. De egy alkalommal voltam a mosni egy családnál, és akkor rosszul lettem 2-szer is aznap. És miután én nem dolgoztam, nem volt munkahelyem, így nem volt esztékám, nem tudtam hova tartozom, melyik orvoshoz menjen az ember, és nem mentem orvoshoz. Most amikor lejárt az első 3 hónap, akkor a rendőrségre elmentem, és elmondtam, hogy mi a helyzet, és azt mondta, hogy menjek el az építkezéshez, jelentkezzek, mert onnan megkapom a letelepedési engedélyt, ha építkezésnél dolgozom. És elmentem, és az egészségügyi vizsgálat után kaptam egy papírt, hogy nehéz fizikai munkára alkalmatlan. És ezzel megkaptam a hosszabbítást, a 3 hónap hosszabbítást. Akkor, amikor én itt ennél az asszonynál mostam, na akkor jött az, hogy a mosás vége felé rosszul lettem, és ő elvitt a Kálvária térre, ahova tartozik orvoshoz. Aztán rám nézett az orvos, és azt mondta, fiacskám, maga hepatitiszes, álljon félre. És hittak mentőt, és bevittek a fertőtlenítő mellett van az a barakszerű épület, akkor még az volt a hepatitisz kórház, és itt voltam majdnem egész nyáron. Nagyon súlyos állapotba kerültem be, mert ez már húzódott.
Ha később kerül egy nappal vagy kettővel.
Megmondta az orvosom, akkor volt orvosom, a László Barna. Ő megmondta, ha 2 nappal később visz be a mentő, az epefesték eléri az agyamat. Nagyon hosszú ideig voltam bent. Különböző vénás injekciók nem vitték le, intraheptol, hepazolon, ripazon, ezekre még mindig emlékszem, ezekre a vénás injekciókra, és végül epére szondáztam. Aztán életben maradtam. Közben a letelepedési engedélyt megszüntették, mert mondta az orvosom, hogy na most már kölyök, megszűnt a letelepedési engedély. De akkor meg nem tudtam elhelyezkedni, mert fizikai munkára alkalmatlan. Aztán jött a forradalom.
Egy picit még térjünk vissza a karmelitákhoz, mert egy picit előre szaladtunk. Ugye a karmelitáknál nevelkedett 13 éves koráig. Mi az, amit ott meg tudott tanulni? Mivel foglalkoztak? Mire nevelték? Mire tanították ott önöket? Mert ez egy útravaló.
Ez valóban egy útravaló. Iskolai évben hazajöttünk az iskolából, megevédeltünk, aztán ugye háború után volt, és minden iskolából hazajövetel után folyt a sűrűzködés. Egymást tetvészkedtük, mert az oroszok azért bent voltak, és azért elkaptuk szép számmal a tetveket. Utána volt a tanulás.
Kétkezi munka volt?
Volt kétkezi munka. Szoktunk vasalni, szinte vonalzóval hajtogatni, stoppolni harisnyákat, de nyáron volt igazán beosztva a munka. Reggel elmentünk misére, utána reggeliztünk, és utána mindenkit beosztottak, vagy a gyümölcsszedő brigádban, mert nagy gazdasága volt, meg nagy gyümölcsöse, gyönyörű parkja volt, és vagy a gazdaságba, vagy gyomlálni a kertbe. Szóval mindenkinek megvolt a feladata. Házi munkát is, de inkább a nyári a kutnál a gyümölcsöket eltenni, aszalni, szárítani, harisnyát stoppolni. Igazán az ember ott tanult meg stoppolni, és akkor a rendes stoppolással, meg a francia stoppolással, ami végül is rájöttem felnőtt koromban, hogy ezek tűcsipke elemek, például a francia stoppolás. Kézi munkáztunk nagyon sokat. Akkor készültünk a karácsonyi vásárra, a húsvéti vásárra, papucsokat csináltunk, babákat, csak babafejeket vettek, nagyon szerettem babaruhát varni, akkor üvegdobozokat, képeslapdobozokat, diszpárnákat, bőrállatokat, és akkor a faluba volt ilyen karácsonyi vásár. Szóval nagyon sokat köszönhetek, én mindig azt mondtam, hogy ha kell, az ember a jéghátán is megél, mert erre egy gyerekkoromban ráneveltek. És hát a kötelesség.
És milyen erkölcsi értékrendre tanították?
Hát az erkölcsi értékrend az nagyon magas volt. Minden nap volt mise, minden nap áldoztunk. Benne voltam a templomi énekkarban, mert volt a kápolnánk, és minden vasárnap kint voltunk a templomba, ami viszont a zárda mellett volt. És akkor még az ünnepi misék azok latinul mentek, latinul énekeltük, amire nagyon érdekes, hogy szinte majdnem, hogy végig emlékszem a latin mise szövegére, és esténként is imádkoztunk, és a Jézus szíve szoborhoz mentünk nyáron, és avval búcsúztunk a csendes alkony szála földre, munka és gond elpihen, édes Jézus, hozzád jöttem pihenni szent szíveden. És nagyon érdekes, hogy 50 év után, hogy bejártam minden, nem mertem lemenni, mert attól féltem, hogy egy TS van a helyén, és eltűnik az a kép, ami bennem volt. Aztán kiderült, hogy egy óvoda, meg egy iskola lett a helyén, és a végét azt családi házaknak eladták, de úgy azért úgy átfogtam a tekintetemmel az egészet, hogy itt volt a Szűz Mária barlang, a nagy diófa, a kőasztallal, a kőpadokkal, a Jézus szíve szobor. Ami nagyon érdekes, hogy egyszer Kapuváron voltam előadást tartani, és ott volt a Horváth Bruno, aki akkor káplán volt. És hogy előttem van, ahogy felalá járkált a szőlőlugasba, és tanulta a prédikációját, meg a beszédét, de a plébános úr is át szokott jönni vasárnaponként. Győri Vendel volt, azt tudom, hogy meghurcolták, mert ott van a meghurcolt atyák között. Sakkot játszottak, társasjátékot, minden, és tulajdonképpen én innen lestem el a sakkozás technikáját, és nagyon szeretek mind a mai napig sakkozni, de amikor ők befejezték, akkor összeszedtem az egészet, beültem a sarokba, fölraktam a sakkot, és akkor elkezdtem úgy menni, ahogy ő. Aztán lassan-lassan megtanultam sakkozni, de mai napig is nagyon szeretem, és nagyon jó dolog, mert az ember előre tud látni bizonyos dolgokba bele, és ez nagyon fontos a gyerekek számára. Én, nekem ez a véleményem, hogy a gondolkodás képességét fejlesztsék és fejlesszék.
Az intézetet, a karmeliták rendházát 1950-ben bezárták, illetve államosították. Ön ekkor még kiskorú volt. Hova került innen?
Hát akkor a nővérek hazavittek minket. Ebbe az évbe tudtam meg évelején, még húsvétkor, hogy nekem él az anyám. Aztán ide vittek a nagymamához haza. Tehát a nagymama már idős volt, meg hát az Erzsébeti csarnokba volt a standja, a piaca, és tehát anyámnál voltam. Hát nem szeretett, éreztem, hogy nem szeret. Ezt a gyerek megérzi. És végül aztán megjelent egy volt barátnőmnek onnan a karmelitáktól az édesanyja, eljöttek meglátogatni, és akkor elvittek egy hónapra. Aztán örökbe akart fogadni, hogy az Ágival együtt fölnevel, pedig özvegyasszony volt, és mosónőként nevelte az öt gyerekét, és még az Ági volt a legkisebb, és anyám nem engedett, és hazavitt. Én megszöktem, mert ugye mindig mutogatta az Üllői úton, hogy bead ide a menhelybe, és én beszöktem a menhelybe. Megvalósítottam a fenyegetését, aztán így kerültem állami gondozásba.
Volt különbség a Karmelita intézet és az állami gondozás között?
Nagy különbség volt. Miután nekem jó hangom volt, én benne voltam az egyházi énekkarba is, de benne voltam, és kötelezően az iskolai énekkarba. Egy nagyon érdekes dolog történt, és ezt soha nem fogom elfelejteni. Akkor volt ez a csasztuska időszak. A Mincenti Bíborosról egy csasztuskát kellett énekelni. És ezt, mint ahogy nem felejtem el soha azokat a Mária énekeket, amik sorra jönnek vissza, és amit ma nem énekelnek, valami döbbenetesen szépek, ugyanúgy nem felejtem el ezt a csasztuskát. Én a Bene Évával, hogy beszélgettünk a utolsó könyv kapcsán, a Hűség, mint halálig, itt inkább hit vonaláról közelítettük meg a beszélgetést, és ott le is diktáltam a csasztuska szövegét, maradjon fönn azért, mert ez a csasztuska időszak, ez borzalmas volt, és kifigurázni valakit a hitében. Ez egy mély megalázás, de ettől sokkal mélyebben is megalázták Mincenti Bíborost, hiszen tudjuk már nagyon jól. Én mindig azt mondtam, Nekem mind a mai napig ő a bíborosom. Ő a bíborosom, és nem fogadok el fölötte mást, mert igaz, hogy a jó Isten elhívta, de nem váltotta le még a herceg primási címéből sem. Én mindig azt mondtam, hogy Vincenti bíboros letette a fogadalmát Isten szeretetre, a haza szeretetre és a nemzete szeretetére. És ez volt a három, amit életébe gyakorolt. És ezért kellett úgy megkurcolni, és megalázni, és meggyalázni, ahogy ezt csinálták vele. Kanadából kaptam egy magazint, amiben egy nagyon érdekes dolgot olvastam, és amikor én ezt elolvastam, én teljesen ledöbbentem. Ugyanis a Pió atya, aki nekem mind a mai napig Vincenti bíboros, és ő ketten együtt, a Pió atya pontosan tudta, hogy a Vincenti bíborost, hogy megkínozzák és megalázzák, de legfőképpen attól szenvedett, hogy nem misészhet. És a Pió atya azt mondta, ezen tud segíteni, mert rendelkezett azzal a bilokációs képességgel, hogy egyszerre két helyen van. És akkor a Konti utcában volt a Vincenti bíboros. Ezt már utólag olvastam egy anyagból, hogy valóban volt egy jó idő, amikor a Konti utcában volt, és nem az Andrássy út 60-ban. Tehát a Konti utcában megjelent a Vincenti bíborosnál, vitt minden miséző kelléket, és a Pió atya minisztrált, a Vincenti bíboros pedig misézett. És utána leültek, még sokáig beszélgettek, majd elköszönt, és a Pió atya eltűnt. Ez alatt az idő alatt senki nem zavarta meg őket.
Wittner Mária politikussal, 1956-os szabadságharcossal, Patkoló Éva beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.